konferencia. A 16. századi magyar királyság számára a legnagyobb veszedelmet minden bizonnyal az oszmán-török hadakkal vívott háború jelentette. A háborús veszteségek mellett, azokkal karöltve azonban rendre feltűnnek további veszedelmek is, a járványok és a vallási politikai belviszályok. A Mohács utáni magyar királyság elitjének levelezéséből a szemünk láttára bontakozik ki, hogy milyen aggodalmak gyötörték az ország írástudó rétegét. Birtokviszályok, belháborúk és járványok, melyek a legyengült és kimerült birodalmat, ha lehet, még jobban megtörték. A betegségre, a szenvedésre és károkra kell valamiféle magyarázattal szolgálni. A büntetésnek előzménye kellett legyen. Az ekkor születő reformáció jegyében tevékenykedő hitvitázók pár évtizeddel később az ősbűnt a katolikus egyháznak róják fel, s a török támadást e bűn büntetéseként értelmezik. Ezzel szemben a katolikus egyház képviselői pedig a reformációs tanúkra, mint fertőző betegségekre tekintenek, melyeknek minél hamarabb és minél határozottabb gyógymódokkal kell elejét venni. Előadásomban azt mutatom be, hogyan kapcsolódnak össze korábbi toposzokat töröktől, járvántól és hitvitáktól sújtott magyar királyság területén a 16. század első felében, azaz a hódoltság és egyben a reformáció első évtizedeiben. A vizsgálati anyag korpusza meglehetősen szelektált, aminek az oka mindenek előtt abban keresendő, hogy a mai napig nem készült teljes, áttekintő kutatás a magyar királyságbeli kora újkori orvostörténetről sem. Erre a hiányosságra már Iványi Béla is felhívta a figyelmet egy 1965-ben publikált eset tanulmányában. Iványi akkor a körmendi Batthyány levéltár anyagát tekintette át, és e korpusz mentén igyekezett valamiféle vázlatot készíteni a fent nevezett témáról. Magyari Kossa Gyula, a Magyar Orvosi Emlékek kutatójának meglátása nyomán Iványi arra is felhívta a figyelmet, hogy mind az orvostörténet, mind pedig szinte bármilyen témában a misszilisek szinte kimeríthetetlen kincses bányát képeznek, ezért, és amúgy ismert ez a kutatási témám, jelen előadásomban mindenek előtt a korabeli misszilisek mentén igyekezem a címben ígérteket bemutatni. A korpuszom részét képezik tehát mindazon szövegkiadások, melyek az 1500-as évek első feléből származó misszíliseket adják közre, illetve az általam áttekintett korabeli eddig még kiadatlan misszílisek, valamint nem misszílisek, ám a témához szorosan kapcsolódó egyéb szövegforrások, például parancslevelek. A forrásaim nagy része latin, kis része pedig magyar nyelvű. A magyar királyság területén az első pestés járvány állítólag 1095-ben pusztított, Magyari Kossa pedig az 1526 előtti korokból 32 pestis járványt tudott elkülöníteni és felsorolni. A Mohácsi vész előtt legutóbb év 1523-24 környékén dúlt a pestis Budán, amiről egyrészt Antonio da Burgio pápai nuncius irataiból, másrészt II. Lajos parancsleveléből értesülhetünk. Utóbbi arról szól, hogy sok budai zsidó a pestistől való félelmében Pozsonyba menekült, mire Lajos felszólította a pozsonyiakat, hogy a Budáról vagy más pestis fertőző területről érkező zsidókat űzzék ki. De egyébként ugyanígy járjanak el a keresztényekkel is. A források alapján úgy tűnik, hogy már az 1520-as években összekapcsolódtak a török veszedelem ellen való védekezés és a pestis járványtól sújtott területekről való kimenekítési tervek is. Az oszmán sereg előrenyomulásával, az állandó háborúk, éhínségek nyomán pedig a járványok és az azokról szóló beszámolók mindennaposakká váltak. Ha szeretnénk a járványok időbeli megoszlását áttekinteni, elég hamar egy nagy problémába ütközünk. Az ugyanis általában nem derül ki a korabeli feljegyzésekből, és hát hogyan is derülhetne ki, hogy melyik hullám honnét jött, merre tartott, így nem lehetséges nyomon követni a terjedés irányait, legfeljebb egyfajta pontszerű kronológiát tudunk adni az írásos dokumentumok alapján. Az alábbiakban egy rövid áttekintést nyújtok a vizsgált időszakról. A Mohács utáni első nagyobb hullám 1528-ban Itáliából érkezett, valószínűleg, de hamar eljutott a Magyar Királyság területére. Szalaházi Tamás, egri püspök, Oláh Miklóshoz 1529. január 11-én Budán kelt levelében arról írt, hogy a járvány elérte a várost, és a ferences rendi Szent János kolostor több szerzetese, illetve a körülöttük élők közül sokan is elhunytak a járvány következtében. Iványi szerint ugyanez a hullám érte nem sokkal ezután Eperjest és Munkácsot is, és ezt levéltári adatokkal támasztja alá. Oláh Miklós 1530. december 11-én Kremszbenkert levelében arról ír a cseh király kancellárjának, hogyan kerülték el csodával határos módon a betegséget. Az történt ugyanis, hogy Kremszi szállásukon a szállásadó felesége sírdogált, majd Olá kapitányának kérdésére, miért is sír, kibökte, hogy előző nap halt meg egy legény pestisben épp abban a szobában, amelyikben őket szállásolták el. Oláék elmenekültek a szállásról, rettegve, hogy már elkapták a kort, de úgy tűnik Isten megóvta őket. Minden bizonnyal ugyanennek a hullámnak a hatásáról ír 1531 és 32 folyamán Kaspar Uzinus Velius történetíró Olá Miklósnak, mikor arra panaszkodik, hogy ő személy szerint szeretné elhagyni a fegyverek zajától hangos és pestissel sújtott Bécset, de a felesége nem hajlandó erre. Erdélyben a pestis 1530 és 34 közt folyamatosan szedi az áldozatait. Túlzó Eleknek a feleségéhez Ormosdi Széker Magdonához írt levelében összekapcsolódik Brassó török általi elfoglalása és az ennek következtében beütő pestis járvány. Nem csak a seregeket és flottákat tizedelte azonban meg a járvány, hanem a civil kereskedelmet és utazást is ellehetetlenítette, de legalábbis megnehezítette. Cornelis de Schepper, 5. Károly császári követe utazásai során számos alkalommal kényszerült az útvonal a módosítására. 1533-ban például Ragusát, a mai Dubrovnikot kellett kikerülnie, mert éppen a pestis járván dúlt. Budán 1540-ben, ostrom idején lángol fel egy újabb pandémia, amiről Verencsics Antal és Istvánffy Miklós is tudósítottak későbbi históriáikban. 1543-ban Szlavóniában túl nagy pestis járvány, amiről Zrínyi Miklós is megemlékezik leveleiben. A talán legemlékezetesebb pestis járvány az 1552-es hadjárat után lángol fel. Az 1552 és 55 közti éveket Iványi szerint a század legpestisesebb korának szokás nevezni. Ezt a sort még hosszan lehetne folytatni, a misszilisekben ugyanis se szere, se száma a pestisre való utalásoknak, és különösen igaz ez az idő előre haladtával, mivel egyre nagyobb korpusz el rendelkezésünkre. Ami a korság megnevezését illeti, Iványi Béla a már említett művelején összegyűjtötte, milyen elnevezésekkel találkozunk az általa vizsgált időszakban, tehát 1510 és 1692 közt. Latinul a leggyakrabban pestisnek vagy pestilenciának nevezik a kort, de a contagium vagy contagio, azaz ragály elnevezés is igen gyakran pestisre és a pestis járvány jelenlétére utal. A contagium a kontaktusból adódó fertőzés, amit magyarul csak a későbbi fejlemény ragály szóval tudunk visszaadni, elnevezés mutatja, hogy már a késő középkorban is tisztában voltak azzal, hogy ez a korság érintkezéssel terjed. A pestis szó a történeti etimológiai szótár szerint magyar nyelvi szövegben 1554-ben fordul elő először, de latin szövegekben, amint azt láthattuk, sokkal korábban is megjelenik. A ragadvány szó azonban járványfertőzés értelemben először 1527-ben, tehát a vizsgált időszakunkban mutatható ki először. Annak, hogy a luteri és aztán a további reformációs tanokat a pestishez vagy más ragályhoz hasonlítsák, megvolt a maga ideológiai előzménye. A korábban eretneknek ítélt tanokat és mozgalmakat a 13.-15. században szokás volt pestisnek vagy kontágiumnak nevezni. Ismerünk például egy iratot 1329-ből, mely szerint a pápai inkvizítor, a domonkos rendi Rudolf szerint Brünnben túlságosan elterjedt a pestis heretika. Jakobus de Voragine a legenda urában pedig arról ír, hogy az 1220-as években Lombardiában kellett az egyháznak felvenni a harcot az eretnekekkel szemben, akiket szintén a pestis heretika névvel illetett. A ragályként terjedő pestist az írásos dokumentumok tanúsága szerint tehát igen korán összekötötték a reformációs törekvésekkel, mindenek előtt a luteri tanokkal. Erre maga később Luther ironikusan reagált, állítólag halálos ágyán azt üzente a pápának, pestis eram vivus, moriens tuam morsero, azaz életemben pestised, romlásod voltam, holtomban halálod leszek. Luther színre lépése után nem sokkal, már az 1520-as évek elejéről vannak hazai adataink is arról, hogy a luteri tanokat ragályos és veszélyes voltuk miatt a pestishez hasonlították. Második Lajos király Brodarics Istvánhoz 1524. március 8-án kelt levelében reményét fejezi ki, hogy Lorenzo Campeggio kardinális majd segít kezelni és gyógyítani a luteránus eretnekek igen pestises ragályát és betegségét, ami Germániában most épp tombol, és ugyanő abban is bízik, hogy rá tudja majd venni a német fejedelmeket, hogy inkább a török ellen fegyverkezzenek. A jelek szerint a luteri tanok azonban nem csupán Germánia területén hódítottak, hanem Erdélyben és a felvidéki bányavárosokban is hamar értő fülekezeltek. 1526-ban a nagyszebeni káptalom írt panaszlevelet Szalkai László esztergomi érsekhez, mivel, mint írja, olyannyira elhatalmasodott a luteri pest is a városban és környékén, hogy abban a városban, ahol Luther élt, se tudna ennél nagyobb pusztítást végbe vinni. Várdai Pál, esztergomi érsek 1530-ban parancslevelében igyekezett megregulázni azokat, akik a luteri pestissel megfertőződtek. Idővel felsorokozott a többi felekezet is a luteri pestis mellé. 1535-ben például Camillo Guilino, a milánói szkorcák embere Olá Miklóshoz írt levelében, arra kérte a humanistát, tudassa vele, igaz-e a hír, hogy az antwerpeniek az anabaptista pestilenciától szenvednek. A luteri testi szókapcsolat használatáról szólva érdemes egy rövid kitérőt tenni. A 15. század közepétől és mindenek előtt a Silvio Piccolomini munkásságának köszönhetően visszatérő toposz a humanista irodalomban a közös keresztény Európa képe. Ez az Európa Krisztián kép az 1500-as években personifikálódik, és Európa utalva egyszer, mint az antik mítoszra is, mint egy női alak jelenik meg. 1537-ben jelennek Johann Puch, első Ferdinánd tanácsosának és titkárának Európa Lamentans című verse, melyben Európa és a Habsburg ház házasságát illeteti. Európát a Habsburgok mentetik csak meg a török veszedelemtől. E női alak illusztrációja a későbbi Európa Regina alakok archetipusává vált. Egy évvel később jelent meg egy 43 soros hexametet, Hubert de Suzanne neve alatt, reagálva Puch versére, Lamentáció Európé címen. E versben az Európát fenyegető veszélyek közt egyenrangúként jelenik meg a török támadás és a Pestis Lutherana, és a szerző már nem a Habsburgokban, hanem első Ferenc francia királyban látja Európa megmentőjét, aki nem csak a török ellen harcol, hanem a lutheránus hit ellen is. Azt látjuk tehát, hogy míg Piccolomini Európa képénél a veszély forrása a nem keresztény török, mely a keresztény Európával áll szemben, addig a 16. századtól kezdve ez az aszimmetrikus ellenfogalompár tovább diversifikálódik, a keresztény felekezetek egymásra mutogatnak, hogy a másik bűnével kössék össze a török támadást, amint ezt majd a 16. század végé és 17. századi hititázó irodalomban látni fogjuk. Végül a gyógyításod is essék fel szó. A középkorban nem különböztették meg egymásról a bubópestist, a szeptikémiás pestist és a tüdőpestist, pedig a terjedésük módja igencsak eltér egymástól. Mai ismereteink szerint a középkori nagy pestis járványokat a bubópestis okozta, ami bolhacsípéssel fertőződik, azaz állatról emberre terjed. Ezt a korabeliek nem tudták, és csak azt érzékelték, hogy ugyanazon a helyen többen is betegek lesznek, így azt gondolták, hogy az emberek egymást fertőzik meg, vagy a helyek fertőznek. Mivel gyógyítani nem tudták a betegséget, aminek a halálozási rátája igen magas volt, kizárólag az ortodox módokon, azaz beteget az egészségestől elszeparálva, karantént alkalmazva tudták a járványt megfékezni. Természetesen próbálkoztak gyógyhüvekkel, füstöléssel, érvágással, bőtöréssel, főleg imádkozással és bűnbánattal, de ezek hatása a karanténhoz képest elenyészőnek tűnt. Amennyiben a luteri pestisre, mint pusztító betegségre tekintünk, kézenfekvő, hogy a gyógyítása, a terjedésének megfékezése ugyanilyen hangsúlyjal jelenjék meg. Nézzük, milyen módszereket javasolnak a korszak írás tudói a vész elhárítására. A ferences rend tagjai rendeletben kapták meg, hogy idézem, a 4 év előtt föllépett luteránus pestis ellen mindennapi imádsággal és buzgó tanítással küzdjenek. Idézet vége. Bár a luteri tanok feletté veszélyesnek tűntek, a jelek szerint a tünetei mégsem voltak olyan szembetűnőek, mint a valódi pestisnek. Ahogyan arra Péter Katalin rámutatott, az 1520-as évek elején az egyházi vezetők maguk is bizonytalanok voltak, hogy mi számít igaz és mi eretnek tanításnak, ezért idézem, a luteri fertőzés vizsgálatának magyarországi kezdetén szakértő segítség igénybevételére kényszerültek. A ferences rendi Szegedi Gergely az ország egyik végéből a másikba utazott, mert őt vonták be, hogy a helyi papság egy-egy prédikáció tartalmának helyes vagy helytelen volt a felett, nem tudott dönteni. Idézet vége. A már említett 1530-as Várdai Pál parancslevél tanúsága szerint az egyházfő attól várta a javulást, hogy a luteri hitet valókat eltávolítja. Mivel a parancslevelének nem volt foganatja, 1533-ban Ferenc Sági és András esztergomi prépostot küldötte biztosok úr Körmöcbányára, és elrendelte a Luther tanait hirdető lelkészek elfogadását is. Tehát emelte a tétet. A biztosoknak azonban nem csak Körmöc, hanem Selmecbányán is dolguk akadt. Úgy tűnik, mind a valódi baktériumfertőzés, mind a luteri tanok terjedése ellen a gyógymód gyakorlatilag kimerült az imádkozásban, és kezdetben sokkal inkább a megelőzésre, az úgynevezett profilaktikus védekezésre helyeződött a hangsúly. A találkozások elkerülése, minimalizálása, úgy, mint a városok lezárása és elkerülése, ezt ugye ismerjük már mi is, a beteg személy kirekesztése, elüldözése, ezt reméljük nem ismerjük meg, mindennek a védekezésnek a különböző megvalósulási formái. A járvány elleni védekezésben az egyetlen valóban működő eszköz tehát a kontágium rögzítése, terjedésének megakadályozása. Összefoglalva. A 16. század elejé magyar királyságbeli misszíresek és egyéb források tanúsága szerint a pestis és a protestáns tanok összekötése már az 1520-as években megtörtént. A kifejezés az összekötés alapját az adta, hogy mind a baktériumfertőzés, mind a reformációs tanok érintkezéssel terjednek. A tanokra mind betegségre, a reformátorokra mind a korság terjesztőire tekintettek a katolikus egyház tagjai, és ez a későbbi felekezeti hitvitel egyik fontos elemévé vált, gondoljunk például Pázmány Péter munkáira. A Luther halálos ágyán elhangzott mondatot is idézi például Pázmány a Tíz bizonságban. A luteri pestis gyógymódjában is követi a valódi pestis fertőzést. A megelőzés a fontosabb, de ha már bekövetkezett a fertőzés, a járvány, azt meg kell fékezni. Ha kell, a legszigorúbb módszerekkel. De, és ez már egy másik történet, úgy tűnik a későbbi ismereteinkből, hogy ez a legszigorúbb lockdown mellett se sikerült. A járvány beroppant. Köszönöm szépen a figyelmet!